Jó napot kívánok, ez itt a Tudós Fórum élőben, Egyed László vagyok, a mai műsorvezető, szerkesztő. Vendégeink pedig Nyulai József akadémikus és Meskó Attila, a Tudományos Akadémia főtitkár helyettese, és arról szeretnénk beszélgetni, ugye mostanában sokat hallunk arról, hogy különböző megszorításokat kell tenni a gazdaságban, takarékoskodni kell, és hát ez a takarékossági hullám akar mindenféleképpen elkerülhetetlenül elérte az akadémiát, és az akadémia költségvetését is megkurtították. És nem olyan régen Krón Norberttel erről beszélgettünk, hogy jó ez, rossz, és hogy jó lenne összehozni erről egy beszélgetést, és hát végül is a két beszélgető partneremet, tehát Gyulai Józsefet és Meskó Attilát kértem arra, hogy jöjjenek, és egy picit beszélgessünk arról, hogy vajon amikor a gazdaság nehéz helyzetben van, akkor jó politika-e, hogy a tudományon, műszaki fejlesztésen is megpróbálunk takarékoskodni, hiszen azért sokszor elmondtuk már régebben is, még a talán 60-as, 70-es évek nagy példája, ugye a japán gazdaság, akik a nagyon rossz állapotukból úgy másztak ki, hogy rengeteget fektettek az oktatásba és a tudományos kutatásba, de hát ez a kis tigrisek társasága is hasonlóképpen járt el, és úgy tudom, hogy itt Európában is ismerünk ilyen modelleket, azt hiszem talán épp az ír gazdaság hasonlóképpen sikerült az életőjön. Tehát azért egy másik oldala is van ennek a dolognak, és ezt is szeretném, ha megbeszélnénk. Ugye ez a mai tudományos kutatás egy nagyon régi szerkezetet, azért valamennyire konzervált, akármennyire is voltak itt kísérletek az átalakítására, hogy talán ebben még vannak tartalékok, és nem csak anyagi tartalékok. Hát valami ilyesmi köré szeretném, ha a mai beszélgetésünk csoportosulna, és a hallgatókat arra kérem, hogy mondják el a véleményüket, esetleg kérdéseiket, ellenvetéseiket, érveiket, hiszen az adás élő a 328-84-72-es telefonszámon, egyes körzetszám, ugye a mobiltelefonok korában ezt már illik hozzátenni, tehát egyes körzetszám 328 84-72, Varga Anna és Bán László itt várják, és majd továbbítják az önök telefonjait. És akkor vágjunk a dolgok közepébe. Pontosabban itt Gyulai József mindjárt még az adás előtt elkezdte nekem mesélni azt, hogy tulajdonképpen hogy is alakult ki ez a mai szerkezete az akadémiának, amin azért hát valamennyit, ugye a 60-as, 70-es évek állóvize után, főleg a rendszerváltozás után, de már azelőtt is megpróbáltak változtatni.
Köszönöm a lehetőséget és néhány gondolatot. Magyarország kiváló elméket adott, ez közhelynek is szinte számít.
Mindig idézzük a Nobel-díjasokat, ugye?
Igen, de azért én ezzel egy kicsi ellentétben azt szoktam mondani, ennél szerényebben, hogy az adófizetők felé én akkor tudom legjobban elszámolni azt a tényt, hogy évtizedek óta eltart az ország, hogy én magamat nem a nagy Newton vagy Einstein utódaként apostrofálom, hanem a középkori órásmesterek utódaként. A középkori órásmesterek ugyanis a kor enciklopédistái voltak, egy strasburgi óra vagy a prágai orloj, az egy óriási tudáshalmazt testesített meg abban az időben, de netán még a nevüket se tudjuk azoknak, akik ezeket meg tudták alkotni. A kutatói állomány is, főleg a 20.-21. században alapvetően foglalkozássá változott, és ilyen értelemben...
Most itt a hivatással tegyük. Szóval nem hivatás, hanem foglalkozás.
Na nem, azért a hivatás mindenképpen kell hozzá, hiszen azt is szoktuk mondani, hogy az nagy dolog, hogy az ember a hobbiából megélhet.
Vagy mondjuk úgy inkább, hogy szakma.
Szakmája. Így van. Tehát szakmásodott, és ilyen értelemben feladatok tűződnek ki, projektek rajzolódnak ki, és ezek között szerencsésen és a legtehetségesebbeknek eszébe jut egy olyan asszociáció, amiért netán Nobel-díjat is adhatnak valahol valakik, vagy valamilyen nagy dolgot alkot. Minden esetre ezek a tények rendkívül fontosak, és ezek azok, amelyek helyére teszik az embernek az érzését a társadalommal szemben. Az én környezetem általában úgynevezett targetet, tehát célzott alapkutatással foglalkozott leginkább, amelyiknél a legmélyebbre igyekeztünk ásni, de azért azt mindig szem előtt tartottuk, hogy ez valahol valamilyen formában hasznára válik az emberiségnek.
Tegyük hozzá, bocsánat, ugye egy Gyulai József a nanotechnológiával foglalkozik, mikroelektronikával korábban, tehát valóban a jövő tudománya, a jövő technológiája az, ami foglalkoztatja.
Most ebben a helyzetben ugye Magyarországot a rendszerváltás körüli idők azok nagyon nehéz helyzetbe hozták, ezt nem kell ugye megismételnünk, de amire itt ebben a beszélgetésben mindenképpen utalnunk kell, hogy valamikor a 2000. év tájékán elindult Magyarországon egy olyan, azt megelőző, tehát azokban az években elindult egy olyan nagyszabású fejlődés, amelyiknél mi kutatók úgy éreztük, hogy na, fölfelé, tehát túl vagyunk a lejtő alján, a völgy mélyén, és elindulhattunk fölfelé. Ez az NKFP, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési Program, amit többen Széchenyi programként neveznek, ez volt Magyarországon. És volt ugye hosszú időn keresztül Európával. Nekem volt egy 89 táján aforizmám, hogy végre volt egy világháború, a hidegháború, amelyikből Magyarország a legszerencsésebb vesztesként került elő. Vesztesként, de mi voltunk aránylag fölkészültek, és ilyen értelemben nagyon sok olyan dolog történt aránylag gyorsan hazánkban, amelyikről azt remélte az ember, hogy Magyarország tényleg az élét tud maradni, járni ennek az egész feladatnak.
Ugye a mikroelektronika egyébként egy érdekes modelljét mutatja annak, hogy mi is volt 89 előtt, nevezetesen két dolog. Az egyik az, hogy nem nagyon lehetett hozzájutni olyan fejlett nyugati berendezésekhez, amik elől ugye most már tényleg leomlottak a gátak, bármikor beszerezhetjük. Viszont a másik oldalon emiatt hallatlan invenciózusoknak kellett lenniük a magyar szakembereknek azért, hogy ezek nélkül, vagy éppen ezeknek valamiféle kiváltásával is tudják a tudományt művelni.
Hogyne, a tudománynál is egyébként, ugye abban az intézetben, ahol én dolgoztam, ott számítógépeket gyártottak, és kétségtelenül talán az egész úgynevezett béketáborban mi lehettünk az elsők szinte, akiknek a laborjába számítógép kerülhetett. Mert egy-két darabot mindig visszatartottak azért, és azt pályázati úton meg lehetett szerezni. Tehát ilyen értelemben a modernizáció az rendkívül közvetlen volt. És ugye, amit még szerettem volna elmondani, hogy Magyarországi, a magyar kutatók, akik viszonylag hosszú pórázon voltak már a 70-es években, olyan baráti kört tudtak kiépíteni maguknak nyugaton, Amerikában, bár a világban, amelyik rendkívüli módon profitált a rendszerváltozást követő években. Tehát a barátaink tényleg fölvették a telefont, hogy gyerekek, kell a mikroszkópi tudásatok, kell az ilyen tudásatok, és van itt egy ilyen projekt, csatlakozzatok.
És megakadály nélkül lehetett menni, lehetett fogadni a világban.
Hát ezt korábban is már mozogtuk, de amikor ez az egész dolog lett, tehát a rendszerváltozást a 90-es években, hihetetlenül sok klassz projekt indult el, és úgy éreztük, hogy tényleg szervesülünk Európával, belekerülünk végre nyíltan és őszintén a világ áramába, és reméltük, hogy azt az elmaradást, amit a magyar gazdasági helyzet, a sok korábbi probléma okozott, hogy az valahol azért rendbe jön. Például nekem mindig az volt ez eszembe, engem a 80-as években spanyol és portugál kutatók hívtak meg tanácsot adni, hogy az nagy európai pénzeket, amikor léptek be az Unióba, hogy költsék el, és emlékszem, hogy nagyon szigorú tanácsokat adtam nekik, mert mondtam, hogy ez egy egyszeri pénz, hogy ezt nem úgy fektetitek be, amivel évtizedig tudtok dolgozni, akkor ez nem fog menni. Szóval remélte az ember, hogy Magyarország is valahol így jár a 90-es években.
És egyébként ugye magyar tudomány az országnál sokkal hamarabb lett az uniónak, hogy úgymond tagja, hiszen már az ötös keretprogram abszolút a tagállamokkal egyenjogúként kezelte a magyar tudományt.
Volt némi preferencia, ez azért segített, de mindenképpen hát a mi intézetünk is 12 darab konzorciumban van benne az ötödik keretprogramban. Ez egy 100 fő kutatót tartalmazó intézet, tehát lényegében nagyon sikeresen bekerültünk, a barátaink behívtak, tehát egy kollektív munka volt. A tudományos együttműködés az alapvetően baráti kapcsolatokon keresztül kell, hogy realizálódjék, aminek a mai témához ott a relevanciája, hogy évtized kell hozzá, hogy fölépüljön. És egy nap alatt egy sértő mondattal, vagy egy szerencsétlen valamivel tönkre lehet tenni, végleg. És kezdheti az építkezést mindenki előről. És ez az, ami, ugye most már oda kanyarodtunk, vagy kanyarodnék, hogy ez az, amit ma féltünk.
Én szeretnék némi tévedéseket azért eloszlatni, mert elhangzott a fölvezető szövegben, hogy esetleg a struktúrán kéne változtatni, hogy esetleg van pénz, csak másképp kéne felhasználni. Tehát fontos,
hogy... ezt még a mikrofon bekapcsolása előtt mondtam, de ez valóban így gondolom.
Lehet, hát ezt sokan gondolhatják, mert különben másképpen történt volna a úgymond akadémiára kirótt megtakarításnak a meghatározása. Tehát én két dolgot szeretnék mondani. Egyrészt összehasonlítás az Európai Unióval, mert ezt ugyan nem tudjuk holnapra, nem tudjuk jövőre, de mondjuk 5-10 éven belül el kellene érnünk.
Mármint az ottani finanszírozásnak a
aránya. Igen, nagyjából ugyanannyi kutatónk kellene, hogy legyen, és egy kutatóra eső finanszírozás nagyjából ugyanannyi kellene, hogy legyen.
Ezt a lakosság számra vetítve, ez van, nem abszolút számban kellene, ugyanannyi nem kutatók legyenek.
1000 főre.
Ezer, igen, azért mondom,
ami 3,6 nálunk, az Unióban pedig nagyjából a duplája, de vannak országok, ahol mondjuk 8, 10 vagy annál is több.
Tehát minden tizedik ember kutató.
Nem, 1000 főre vetítve 10, az azt jelenti, hogy minden századik.
Igen.
Tehát durván azt csak, hogy egyszerű legyen és könnyű legyen megegyezni. Körülbelül fajlagosan vagy 1000 főre vagy 1000 munkavállalóra vetítve fele annyi kutatónk van. Ez egy adat. A másik, hogy az egy főre eső...
Bocsánat, hogy közövágok, de ugye van egy ilyen, ezek szerint téves eszme, hogy egy túltermelés folyik nálunk, túl sok kutatót képezünk, azért akkor ezek szerint ez még
nem
messze
képezünk.
Nem sikerült a telítésig eljutnunk.
Abszolút nem igaz.
És sajnos a legjobbakat el is veszítjük, de mondjuk ez egy másik beszélgetés tárgya volt. Térjünk oda vissza, hogy mennyi ez egy kutatóra eső ráfordítás. Ez nálunk 37 000 euró. Az Unió átlagában 180 ezer.
De
vannak országok 200
ezer. Nem, ez nem fizetés,
tehát hogy mibe kerül egy kutató munkája, ebben bele van értve a dologi rész, a segédszemélyzet, az épületfelújítás, minden.
Kutatási.
Tehát ez a kutatásra szánt pénz osztva a kutatók számával. Tehát ez 37 ezer euró, és az Európai Unió nagyjából 4-5 ennyit fordít. Na most fel annyi kutató, 4-5 annyi az egyfőres, ez azt jelenti, hogy nagyjából a 8/10 rész. Na most ez az, amit én nem érzek sok pénznek, én úgy érzem, hogy ezt természetesen nem jövőre, nem 5 év múlva, de hogy hosszabb távon föltétlenül be kell hoznunk.
De akkor egyébként, na bocsánat, hogy megint közbevágok, akkor a másik oldalról hadd kérdezzem meg, hogy tud egyáltalán működni ennyi pénzzel és ennyi kutatóval a magyar tudomány olyan sikeresen, ahogy működik, hiszen hát azért tudjuk, hogy csak egy példát mondjuk, hát Kondorosi Ádámot hívja meg a francia CNRS tudományirányítási központ, hogy kutatóintézetet alapítson nekik, hogy Amerikában egyetemeken állandó állásban ott vannak magyar kutatók, és itt van, és itt van. Szóval tele van a világ igényel a magyar kutatók iránt, ugye ez egyébként szintén a Brain Drain-nek is egy kérdése, de tehát magyarul nagyon sikeresnek tűnik külső szemmel ez a magyar tudomány. Hogy tudja ezt ilyen rettentően kevés pénzből hozni?
Hát részben a múlt hagyományai, tehát megvannak az iskolák.
Megszokták már, hogy ilyen kevés a pénz.
Hát kiváló emberek voltak, akik megalapították ezeket az iskolákat.
Ez még a század elő, a 20.
Hát még akár azt is mondhatnám, hogy az utóbbi 20 év, 30 évben is. Tehát a század elő nem kívánom vissza, mert kitűnő emberek sokaságát elveszítettük, alkottak, ahogyan ez egy Nature cikkben meg is jelent, a 20. századot Budapesten találták fel, csak sajnos akik föltalálták, azok nem Budapesten alkották ezt meg az Egyesült Államokban.
Bocsánat, most én azt szeretném elmondani, hozzátenni, hogy egy ilyen intézetben, ugye, ahol én is évtizedek óta dolgozom, mi úgy fogalmazzuk, hogy a RÉS stratégiát folytatjuk. Tehát az embernek igyekeznie kell megtalálnia a fölszereléséhez, a szellemi képességeihez, előképzettségéhez, tudásához azokat a rész problémákat, amelyeket a nagy népek, a nagy gazdagok, vagy véletlenül elmentek mellette, még az is előfordulhat, ez a nagy szerencse, hogyha ilyenre akad az ember, vagy olyan, hogy nekik nem volt eléggé gazdaságos, vagy nem látták meg benne a perspektívát, ami lehet negatív is, tehát az ember mellé fog a réskeresésével, de minden esetre egy nagyon szűk területen kell benyomulnia ahhoz, és ehhez viszont a felszereltségének kellően általánosnak kellene lennie, olyan multiverzatilnak, tehát hogy át lehessen alakítani gyorsan erre, arra, amarra, a célra.
Ez
hogy
a szegény atomtudós nehéz vízzel.
Pontosan,
ugye?
Igen, valami ilyesmi.
Tehát
aki ezt jól játsza, az sikeres ma is nemzetközi szinten, aki ezt rosszul, ügyetlenkedve játsza, az bizony belebukik természetesen, az nem fog menni. Az mondjuk lefér, itthon lesz világhírű.
Az rendben van, de hát végül is akkor ezek szerint a magyar tudomány ebből az egytizednyi ellátmányból működik.
Hát mondjuk egy nyolcad, egy tized, nem most szeretnék itt a szorzón lovagolni. Tény az, hogy meg kéne céloznunk, hogy mondjuk 2010-re, amikor az Európai Unió is az összesített GDP-jének a 3%-át óhatja tudományra fordítani, akkor nagyjából mi is megközelítsük, nem kell, hogy elérjük.
Jó, de ehhez meg kéne duplázni a kutatókat, hiszen ugye dupla annyi kutatóra költik a 3%-ot, tehát ha nem duplázzuk meg, akkor a 1,5% is elég, hiszen fele annyi kutatónk van.
De az nagyon kevés. Tehát hadd mondjam el, mindenben igaza van Gyulai József akadémikus úrnak, meg kell találni a réseket. Világos, hogy egy 10 milliós ország az más, mint egy 300 milliós, vagy mint egy 128 milliós. Tehát nem az Egyesült Államokkal és Japánnal kell, vagy ha velük kell versengeni, akkor valóban csak a kis résekbe tudunk versengeni. De az az ország, amelyik elhanyagol nagy területeket, az előbb-utóbb ezeken hátrányba, és olyan hátrányba kerül, ami már az iparát, a mezőgazdaságát, a közlekedését, a mindennapi életét nehezíti meg.
Jó, de az ember arra gondol, hogy hát pont az, hogy mondjuk most éppen tagjai leszünk az Európai Uniónak, hogy nem kell mindennel nekünk foglalkoznunk, szóval nem célszerűbb stratégia-e, ha az ország kiválaszt magának néhány sikeres területet, és az egyéb dolgokat a más országok kutatóintézeteire hagyja, hiszen hát ugye, ha most kisebb részekre osztom a dolgot, nem kell Budapesten is minden tudományból, mindenkiből megfelelő mennyiség, az országban is szétoszlik, hát ugyanígy talán Európában is eloszolhat ez a tudományos kutatás, nem?
Ez egy kitűnő gondolat, tényleg így kell, hogy legyen. Tehát egy európai kutatási térség volt, amit meghirdetett Philip Büszkén főbiztos úr, amihez Magyarország nagy örömmel csatlakozik. Itt csak azonban az a gondunk, hogy valamit nekünk is kell nyújtani. Tehát nagyon szép dolog, mondok egy konkrét számot. Az, hogy a Csillagászati Unióba, Európaiba belépjünk, kellene 1,2 milliárd forint, majd be kéne fizetni nagyjából 200 milliót évente, és akkor mi bármely európai obszervatóriumban teljes jogú tagként kutathatnánk. Tehát ne felejtsük el, ez is pénzbe kerül.
Világos, ha egy obszervatóriumot akarnánk építeni, akkor ennek a sokszorosát kéne erre fordítani, meg se engedhetnénk magunkat.
Valóban. De maga a szám, én azért idéztem ezt a számot, hogy érzékeljék a hallgatók, hogy a tudomány a 21. században már drága. Nagyon drága. És azt mondhatjuk, hogy jó, mert nem tudunk most belépni, ez teljesen nyilvánvaló. De a másik, hogyha belépünk mindenhová, akkor is előbb-utóbb hiányozni fog, hogy Magyarországon milyen nagy berendezés van, milyen magyar sajátosság, ami csak itt van, és ahova jöhetnek. Tehát az európai kutatási térségbe akkor tudunk helytállni, ha egyszer mindenben részt tudunk venni, ami szintén pénzbe kerül, másrészt, ha egyes területeken, legyen ez akár a nanotechnológia, oda tudunk jutni, hogy beinvestálva azt a néhány milliárdot, vagy 10 milliárdot, ami szükséges, hogy olyan infrastruktúrát, olyan kutatási bázist alakítsunk ki, ahova szívesen jönnek, ezt mi létrehoztuk.
Mire telik most az akadémiának? Azért ugye most jelen pillanatban, ha jól tudom, az idei költségvetés az 37, vagy a tavalyi volt 37 milliárd?
37.
És idén mennyi lesz?
Hát ez ugye tárgyalásoktól függ, most 25-én van a kormány ülése, én nem akarok nagyon ennek elébe vágni, mi szeretnénk, hogyha nem lenne csökkentés, e pillanatban úgy tűnik, hogy 2 milliárd csökkentés van, és nem tudom, hogy ez hogy lehet, minden este az lesz a célunk, hogy megmentsünk mindazt, ami érték, de nagyon-nagyon nehéz. Tehát a legjobb az lenne, ha nem lenne csökkentés.
Ugye a tudományban itt az a probléma, amit Gyula József is mondott, hogy az az érték, amit nem sikerül megmenteni, az évtizedes munkával épült föl, és nagyon rövid idő alatt megsemmisülhet. De
miért
a válasz megérkezne, közben telefonált egyik hallgatónk, szerintem hallgassuk meg, így szeretne kérdezni. És akkor mindjárt elmondanám megint a telefonszámunkat, hát ha másnak is kedve támad telefonálni, tehát az 328-84-72 egyes körzetszám, Varga Anna és Bán László várják, és továbbítják telefonjaikat. Most például már is egyet ide továbbítottak hozzánk. Jó napot kívánok, parancsoljon!
Halló, üdvözlöm a professzor urakat és kedves hallgatókat. Hát itt hallatszott, hogyha valami, ugye, valamit nem sikerül megvédeni, azt évtizedes munkával építették föl. Na most, hogyha újra fel akarjuk építeni azt a bizonyos valamit, akkor az a tudományban újabb évtizedes munkával kellene felépíteni. Ha lehetne, mert vannak más országok is, akik meglátták, hogy volt olyan ország, ahol ez megszűnt, hát akkor ők rászállnak erre a tudományágra vagy szakterületre, és akkor ők találják meg a részt, és hoppan maradunk. Na, a lényeg az, hogy most hallottam miniszterelnök úrnak az ország értékelő beszédének csak a végét sajnos, és ott modernizációs programról beszélt. Na most, hogy az ördögbe lehetne itt modernizációs programról beszélni, hogyha a Tudományos Akadémia, hogy mindennek az alapja leépítik. Például az OTKÁ-t. A OTKÁ az annyit jelent, hogy tulajdonképpen a tudományos kutatásnak a bázisa, anyagi bázisa.
Innen lehet a új dolgokra pénzt szerezni.
Persze, na most, hogyha nem is tudom, hogy 35%-kal mennyivel akarják kutítani.
Ön kutató egyébként? Bocsánat, én
szerintem. Hát annyiban vagyok kutató, hogy kutattam eddig a saját zsebemre, mert a kutatásaimat is saját magamnak kellett finanszírozni, meg azt is, hogy megjelentessem a kutatási eredményeimet, ami pályázati lehetőség volt a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál, esetleg önkormányzatoknál, azt igyekeztem nagy-nagy nehézséggel összeggel ebézni. Most az idén szerettem volna OTKÁ-ra pályázni, lehet, hogy nem lesz OTKÁ pályázat. Mert hogyha csak 15%-kal és nem 30%-kal, 35%-kal csökkentik, akkor se tudnak már új pályázatokat kiírni. Ez annyit jelent. Most függetlenül ettől, tehát modernizációs program, Tudományos Akadémia OTKÁ nélkül, hogy képzelhető el? Szabó Vaskarika. Úgyhogy itt valamiféle nem tudom, valamiféle fals pénzügyéri gondolkozás nyilvánul meg,
hogy
egyszerűen, mint a Kádár rendszerben, hogy 44 forint a karaját, fel kell emelni az árát, na most jön egy rossz bácsi, és azt mondja, hogy hát igen, 77 forint lesz a karaja, és mindenki, Jézus Mária, hát ez nem lehet. És akkor jön egy jó bácsi, és azt mondja, hogy nem 77 forint lesz, 55 forint lesz, jaj, de jó, mindenki megkönnyebbül, pedig ez 25%-os emelés. A Bokros programnál is volt egy csomó ilyen dolog, hogy bekonferáltak ezt a szamaszt, az tulajdonképpen a negyede valósult meg, az is épp elég kárt tudott okozni néhol, de hát úgy látszik megint ez a gondolkodás az uralkodás, és ez rendkívül kártékony dolog.
Jó, de hát azért még folyik erről a vita, az a reméljük, hogy még azért nem vagyunk a történetnek a végén. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és akkor...
Én mondanék néhány szót arról, hogy milyen a struktúra. Tehát a rendszerváltozás előtt voltak ipari kutatóintézetek, voltak egyetemi kutatások, és volt az akadémia.
Már az akadémiai kutatóintézetek
hálózata. Most a rendszerváltoztatás után az ipari kutatások praktikusan megszűntek, ipari kutatóintézetek eltűntek.
Hová?
Hát, felszámolták, nem lett az ipari kutatás.
A kis és középvállalkozások krémje, abból lett, a krémjéből ezeknek az ipari, én ebben hiszek, és példákat is tudok erre mondani, tehát azért az nem veszett úgy.
Tehát azért egy túlélési történet?
Hát nem tudom, én azért hittem Magyarországban 89-90-ben nagyon, mert láttam, hogy ez pillanat alatt megtörtént, ez a tudás privatizáció, és nagyon, hát vegyétek a nagy informatikai cégeket, milyen nagy sikerűek ezek.
Igen.
Jó, tehát akkor ennek volt egy pozitív hozadéka, talpra esett ügyes ember, át tudták oda menteni a tehetségüket, nem feltétlenül igaz az, hogy kutató munkát végeznek, bár bizonyos részben kell ezt, hogy a talpon tudjanak maradni, de azért nagy részt ez egy termelői tevékenység.
Sőt, mennyire tudom egyébként, hogy bérkutatásokat is csinálnak ezek a magánvállalkozások.
Most ezért durván a lényeget tekintve azt lehet mondani, hogy nagyon jelentősen csökkent szinte nulláig.
Na csak azért is, hogy a nagyvállalatok elvitték például, ugye, amikor mondjuk egy egyesült izzóból lett egy nagy nemzetközi vállalat, annak a kutatása is központosodott, tehát ilyen értelemben is ugye volt egyfajta mondjuk így racionalizálása az ipari kutatásnak. Tehát az sem biztos, hogy megszűnt, de valahol, igen.
Viszont az egyetemek se. Hát az egyetemek nagy mértékben, főleg az alkalmazott és fejlesztő kutatásaikat ipari megbízásokból végezték, úgymond KK, külső megbízási munkából. Ez nagyon, nagyon jelentősen, erre is azt mondhatom, bár lehet, hogy itt is korrigálva leszek. Tehát mondjuk úgy, hogy nagyon jelentősen lecsökkent, ha nem is nullára, de na most az utóbbi években meg rendkívüli módon megnehezedett, mert hiszen az Oktatási Minisztérium állandó pénzügyi gondokkal küzd, nem a kutatást küzd csupán, a felsőoktatás is. Tehát aki nézi a televíziót, hallja a rádiót, akkor hallgatja a rektorokat. Tehát egyszerűen a hallgatók száma háromszorosára növekedett, de ez nem jelenti sem az oktatók háromszorosra növekedését, ami talán helyes is, jó, bár a jelenleginél egy kicsit több kellene. De nem jelentette a finanszírozás háromszorosra növekedését.
Nincs fejkóta?
Hát a fejkóta van oktatás. Van kutatási, van oktatási, ez a legjelentősebb az oktatási, van intézményfönntartási. És a kutatási a legtöbb egyetemen, mivel kényszerűség hajtja őket, az egyszerűen belemegy az oktatásiba. És az egyetemek ugye autonómok. De hát hadd térjek vissza az akadémiához, mert csak bevezetőnek szántam, hogy az, ahol lehetett hosszú távra tervezni a meglévő hálózatban 5 évre, 10 évre gondolkozni, az az akadémia intézetei és az akadémia által finanszírozott egyetemeken, közgyűjteményeken létesített kutatócsoportok voltak. Na most itt a gondolat, hogy kiderült a múlt évtized közepére, hogy így már nem működnek a dolgok, szerkezeti átalakításra van szükség a kutatóhálózatban, és megkezdődött egy konszolidációnak nevezett folyamat. Ez 95-ben lett elhatározva, hogy így fogalmazom, és 96-tól 2001-ig hajtották végre. A kutatóintézetek egy része megszűnt, 9 darab kutatóintézetünk szűnt meg.
Ezek melyek voltak?
Hát volt.
Milyen jellegűek?
A legkülönbözőbb. Tehát volt például a Bányászati Kémiai Kutatóintézet, azt a Miskolci Egyetemnek adtuk át. Voltak, amelyeket összevontak, voltak, amelyeket nagyon jelentősen csökkentettek. Tehát részben az egyetemekhez került, részben mással összevonásra, de úgy, hogy mondjuk néhány fő maradt a régi intézetből egy új helyen. Tehát nagyon jelentős, meg is lehet ezt főben is adni. Körülbelül egy 7-800 fővel csökkent az akadémia állománya.
Mekkora az összeállomány?
Most 2450 kutatónk van, és körülbelül...
Hát az ez egy negyed ezek szerint.
Hát ez mondjuk ez a teljes létszám volt.
Igen.
Tehát mondjuk inkább úgy, hogy 15%, mert nagyon sok helyet, ahol... mondjuk mezőgazdasági agrárkutatásoknál nem annyira kutató kell, hanem technikus, laboráns dolgozók. Tehát ott ez jelentős volt. Lényeg, hogy az akadémia komolyan fölmérte, mit tud továbbvinni, mi az, aminek a továbbvitel az ország vagy a tudomány belső értékei miatt feltétlen szükséges, azokat tartotta meg, és azoknak óhajtott biztosítani megfelelő finanszírozást. Tehát ez a konszolidációs folyamat, én úgy érzem, hogy ami elhangzott az első mondatokban, hogy ez egy struktúra, hát ha nem olyan jó, természetesen a struktúra nem tökéletes. Természetesen
lényegesen jobb, mint volt. Tehát sikerült egy modernizáció?
Hát ugye a kényszerbe úgy érzem, hogy optimális megoldást találtak az akadémia akkori vezetői, úgy érzem, hogy ez sikeres volt. Nagyon lényeges még egy mondatom a kutatócsoportokról. A kutatócsoportoknál pedig tavaly volt egy jelentős előrelépés, amikor a 140 kutatócsoportunk helyett 170-re sikerült emelni ezeknek a számát. Ezek azért nagyon jók, mert egyetemekre kihelyezett és az oktatásban is részt venni tudó kutatókból állnak. Tehát a vezető az egyetemi alkalmazott, és annak 2, 3, 5, maximum 9 munkatársa lehet. Pályázati úton lehet elérni. A pályázati elbírálás több lépcsős volt, tényleg úgy érzem a legjobbakat sikerült kiválasztani, mivel nagyjából 3-szor annyi volt a jelentkező, mint a hány kutatócsoport végül is lett.
Egyébként
ez is egy fontos.
Ha már a pályázatok szóba kerültek, elképzelhető, hogy tényleg megszűnik az OTKA, hogy nem lehet pályázni belőle?
Az
vagy
OTKA
azért
nem
ez
szűnhet
egy...
meg, az OTKA nem fog megszűnni. Az OTKA...
Ahogy az előbb itt a hallgatónk kérdezte?
Hát meg szeretném nyugtatni, sajnos az valóban lehet, hogy 2004-ben nem lesz új pályázat. De a meglévő pályázatok...
Hát jó, hát ezt nevezzük azért úgy, mintha legalábbis a lehetőség megszűnik ezek szerint, hogy 2004-ben nem lehet ilyen jellegű kutatási projektekre pályázni az OTKának.
Az OTKA nagyon sok. A pénz biztos, hogy kevesebb, de OTKA egy nagyon bonyolult rendszerré vált.
Tehát a megkötött szerződéseket nyilván elsődlegesen teljesítenie kell, és hogy mennyi újat tud befogadni, az most ezeknek a heteknek a alkujától függ.
Hát ha, ahogy most állunk, új pályázatot egy bizonyos témában nem lehet kiírni, csak az OTKA nagyon sok, hadd mondjam el röviden.
Jó.
Tehát vannak tematikus pályázatok, vannak ifjúsági jellegű pályázatok, vannak tudományos iskolák, vannak posztdok ösztöndíjak, van utazástámogatás, publikációtámogatás, van könyvtár pályázat. Tehát ez már ez mind az OTKA, mert az OTKA fölvállalta, hogy mind azt támogatja, segíti, ami a magyar tudományosságnak fontos, és amire annak szüksége van, és ahol járulékos forrás kell biztosítani.
Egyébként az ifjúság szó, ha már itt felmerült, elhangzanak olyan aggodalmak is, remélhetőleg nem teljesen így van, hogy ugye a fiatal kutatókon lehet a legkönnyebben spórolni, őket lehet legkönnyebben elbocsátani, az ő kutatásaikra esetleg kevesebb pénz jut, hogy...
Ez, mint eddig gyakorló igazgató, ennek csak mereven ellen mondani tudok. A legnagyobb büszkeségünk volt 2003-ban, hogy az említett 100 kutatóból 23-an 30 év alattiak. Tehát én mind egyszerűen, ez öngyilkos dolog lenne, ez bármelyik kutatóintézeti vezetés ezt az utat választana, ez elképesztő. De az biztos, hogy ez is az egyik, amit nagyon féltek, és ugye amiről itt mindenképpen szót kellene ejteni, ugye a 2003 évben történtek olyan bukdácsolások, pénzügyi rendelkezések megváltozása, aminél eddig csak az intézetek vezetése érezte igaziból ezt a bukdácsolást, de most, hogyha tovább ez folyik, akkor tényleg nem lehet kivédeni, hogy a kutatók is ne érezzék meg. Az első ilyen baj volt például, hogy a pénzeket elkezdték 12 havi részletekben csöpögtetni, és nem csak a béreket, aminél nem baj, de például nyertünk több milliót egy műszerpályázatra, és akkor kiderült, hogy az 12 havi részlet be akarták lecsöpögtetni az intézethez. Ez volt az első. Ugye rögtön elrohantunk a nyugati barátainkhoz, és azok a hajukat fogták. Hát, hogy mondjam, az ilyen
nincs.
A következő dolog volt, ugye Magyarországnak olyan áfa rendszere volt, ami abszolút nem konform Európával. Most létre létrehoztak egy talán kedve, tehát nem a százalékokról beszélek, de a rendszeréről, ugye, ami azt jelentette, hogy a kutatóintézetek 25% nagyjából a veszteségük, és ezt az Európai Uniós szerződésekre is érvényes az ÁFA szerződés, ez egy teljesen logikai, vagy hogy mondjam, pénzügyi, meg törvényi bukfenc, és egy olyan ütközés, amit heteken belül rendezni kellene, hiszen Brüsszel nem enged áfát fizetni a tőle kapott pénzekből, és most jelen pillanatban az áfa törvény alá kerültek ezek a pályázataink is.
Szóval akkor ezek szerint ez nem EU-konform.
Most újra nem.
Ez a része.
Újra nem, igen. Tehát az a része, hogy volt a null áfa meg az áfa mentesség közötti különbség, ez volt abszolút ellenmondó az európai rendszer. De most csináltak egy pár ilyen dolgot, tehát az áfa kört úgy terjesztették ki, hogy egyszerűen törvény ellenes. Hát ez ellen mindenképpen valami ki kell. Európai törvények ellen. Tehát magyarán ez az, amit az ember nem ért, és hogyha ennek az egész bukdácsolásnak nem kifelé megyünk, hanem még befelé megyünk pénzelvonásokig, aminél ugye a 2003-as év az borzasztó gondokat okoz. Tehát itt most egyszerűen ha ezek bekövetkeznének, akkor túlélési kérdések. Lehet, hogy 2004-től a belépő innovációs törvény, meg minden tulajdonképpen megjavul majd a helyzet, de hát nem akarunk úgy járni, mint a cigányloga.
Igen, amíg mire Endi kapott, addig rejteni. Egyébként az unió, ha már itt szóba került, ezek az uniós pénzek azért sokat segítenek a magyar kutatásnak, nem?
Azért nem volna rossz ezt világosan tenni, ha egy
igen.
Távolabbi pontról elindulva. Az uniós pénzek, az Európai Unió, amit közös kutatásra szán, az a kutatásra szán pénzeinek az 5-ös százaléka. Tehát amiben mi is befizetünk, amit mi is növelünk, és annan mi is kivehetünk, az a teljes összeg 5%. Tehát Magyarországnak is körülbelül úgy kéne gondolkozni, szép dolog, hogy visszanyerünk az uniótól, de kb. 19-szer annyit kellene nekünk fordítani. Tehát nehogy már azt higgyük, hogy majd az uniótól visszanyerjük. Először is mi magunk fizettük be. Természetesen jó volna, ha visszanyernénk. A 6. keretprogramban összesen 20 milliárd forintot fogunk befizetni.
Ja, forintot fogunk fizetni,
és azt jó volna visszanyerni. Mód van elvileg, hogy kicsit többet is visszanyerjünk. De ez csak annyit jelent, hogy a 20 milliárdot elosztom, tehát egy évi 5 milliárd
forint. Na de hozzáadódik a 37 milliárdhoz, ugye, tehát a hazai költségvetéshez.
Hát, ha visszanyeri az akadémiát, hát mi arra biztosíték? Hát nagyon nehéz ez. Nagyon nehéz.
Mi az eddigi tapasztalat?
Hogy visszatudtuk az 5. keretprogramban, kicsit több pénzt nyertünk vissza, mint amit befizettünk.
Akkor azért nem lehetett.
De a 6.
és az sokkal nehezebb.
Tehát például a mi intézetünk statisztikája úgy szól, hogy az 5. 18 pályázatból 12 nyert, most a 6. 34-ből 4 nyert.
És nagyobbak az összegek.
Nagyobbak az összegek.
Igen, a 6-os keretprogram egészen másféle filozófiával működik.
Én tagja vagyok ott a nano és az anyagok prioritás bizottságának. A teljes tevékenységem alapvetően azt célozta, hogy a régi 5-ös keretprogramhoz hasonló pályázati formákat bevigyük újra, mert azok voltak a jók, azok működtek. Tehát ilyen 5-10 fős, vagy 5-10 résztvevős konzorciumok, kezelhetők, ellenőrizhetők, ezek a 20-50-80-100 fős, vagy 100 résztvevős programok teljesen kezelhetetlenek.
Igen, ugye az a cél most, vagy az az elképzelés az Unióban, hogy végigvinni a vertikumot az alapgondolattal egészen a termékig, és hát ehhez valóban ennyi résztvevő kell. Ez ennyire átláthatatlan, ennyire kivéhetetlen?
Hát nagyon sok gond van.
És hát nem angyalok azért, ezt is jobban látjuk az Európai Unióban se, az azért várjuk, hogy most a rossz műszerezettségi szegény kutatót felsegélyezzék. Természetesen ők nagy örömmel vesznek tehetséges embereket. Akkor az oda megy, az ő intézetükben dolgozik, megkapja azt a fizetést, és az eredménye rögtön gazdagítja az illető befogadó intézményt. Mi nekünk viszont nem ez kellene. Az kellene, hogy a mi saját intézeteink kapják a megfelelő.
Tehát az 5. keretprogramnál még zömében nyugati cégek voltak a cél állomásai, például a mi projektjeinknek, de beépültünk annyira, hogy egyértelműen célul lehetett kitűzni, hogy a hatodikban már bevisztük magunkkal a magyar kisvállalkozásokat, a magyar középvállalkozásokat, tehát az legyen a cél, az is legyen célja ennek az egész dolognak, és hogyha ezt a formát nem lehet megtartani, mert ilyen óriási, és szóval még olyan csúnya dolgok is történtek, hogy a megnyert pályázat után az egész konzorcium vezetője bizony kihagyott korábbi résztvevőket azzal, hogy már nincs rájuk szükség. Na most ez ellen hoztunk határozatot, hogy ez szigorúan tilos, aki egyszer elnyerte, az el van nyerve, de az, hogy mennyi pénzt fog adni például, ez még nagyon rajta áll. Szóval itt egy csomó harc van, amit nem angyalokkal kell vívnunk, hanem húsvér emberekkel, és hát nem könnyű.
Na de térjünk vissza a hazai finanszírozási viszonyokra. Mit fog csinálni az, mit tud csinálni az akadémia, ha tényleg elveszik ezt a pénzt?
Hát ezen még nem gondolkoztunk őszintén szóval, mert még mindig reménykedünk abban, hogy a racionalitás az diadalmaskodik. Végül is novemberben a miniszterelnök úr elmondotta a parlamentben a World Science Forum záró eseményén, hogy 2006-ban a GDP 1,8-1,9%-a lesz az ő szándékai szerint a kutatás és fejlesztés számára biztosítva. Na most, ez itt van mindjárt. Na de, három év. De ez na most úgy kezdeni a 2004-et, hogy egy jelentős csökkenés, akkor egyre nehezebb lesz oda menni.
De ez innovációs alap szerintem egy jelentős többlet lesz, hogyha létrejön.
Hát az innovációs alap nagyon fontos, nagyon jó, nagyon örülök, hogy megvalósult, tényleg egy óriási dolog. De azért...
40 milliárd forint.
Hát a tervek szerint.
Jó, nagyjából ennyire becsülik.
Na most két dolog van itt, amit nem szabad elfelejteni. Az innovációs alapra kik pályázhatnak? Azok, akik befizették. Tehát a vállalatok pályázhatnak. Az akadémiai intézetek nem tudnak pályázni. Akkor tudnak ebből. Természetesen azért jó az akadémiai intézeteknek, például azoknak, amilyet Gyulai akadémikus úr vezetett, mert megvannak az ipari partnerek, és úgy...
Egyébként én csak azt akartam mondani, hogy ugye az 1,8% a kutatás és fejlesztés, tehát az innovációs alap benne van ebben az 1,8%-ban. Azért az közelebb visz ehhez a célhoz.
Közelebb, és jó, azzal kezdtem, hát, hogy nagyon jó, csak próbáljuk már kiszámolni. Mondjuk 18 ezer milliárd forint az egy, tegyük föl, hogy ennyi lesz 2006-ban. Én szeretném a 20 ezer milliárd, de mondjuk jó, valahol itt van.
Igen, 18 ezer 180 milliárd.
Hát van az 1% 180 milliárd, az 1,8-1,9, az mondjuk 350 milliárd. Na most ezt kell nézni, 350, mennyi az innovációs alapot?
Igen.
70, 100. 150, még mindig van, kellene valahonnan az a hiányzó 200. Na most az akadémia
ez egy
kis
van.
Tört része az egésznek, ugye mostani 37 milliárdunk, az 2000-elék, ha nagyon jó indulattal számítom. Tehát igazán nem egy olyan hely az akadémia, ahonnan érdemes megtakarítani. Hogy mondjam, hogyha a családi költségvetésünk bajba kerül, akkor nem a 2000-eléket akarok én megtakarítani.
Nem a kenyeret fogom nem megvenni, hanem...
Hanem a fontos, azt nézem, hogy mi sok, mi az, ami tényleg nem fog hiányozni jövőre se, vagy jó, hát hiányzik, de később majd pótlandó, és én úgy érzem, hogy a tudományos kutatás egy olyan terület, ami nagyon nehezen pótolható, amit ma elvesztünk, az 2005-ben vagy 2006-ban már nagyon nehezen rekonstruálható. Nem lehet ugyanakkor túl sokat megtakarítani rajta.
Ugye itt egyébként, amiről még az adás előtt beszélgettünk, belép az a bizonyos brain drain, az agyelszívás, amit ugye nagyon nagyban segíthet az, ha van egy ilyen hiány, tehát elmennek a kutatók, és ha egyszer elmentek, valószínűleg nehéz őket visszahozni, nem?
És tapasztalat szerint egész Európának gondja ez, tehát ez nem csak egy magyar gond. Például Németországban nemrég jelent meg egy tanulmány, hogy milyen borzasztó, hogy aki az Egyesült Államokban szerzi meg a doktori fokozatát, tudományban, vagy mérnökként, vagy orvosként, az ott is marad. vagy hát egy jelentős rész, nem mindenki, jelentős részig ott maradt. És más országokból is. Na most ettől nekünk nem megnyugodni kell, hanem föl kell ismerni, hogy valamit tennünk kell, hogy a tehetségeket itthon tartsuk, vagy visszahívjuk. Ez sikerült. Tehát tudok olyan példákat, például Nusser Zoltán úr, a központi ott Kokiban dolgozó, az Egyesült Államokból jött vissza. Most mi volt ennek a föltétele? Az, hogy laboratóriumot kapjon, munkatársakat kapjon, tehát megint csak visszajutottunk a pénzhez. Tehát nagyon sokan visszajönnének, akkor is, ha itt a fizetésük sokkal kevesebb, mert nem a saját fizetésük az igazán érdekes, az elég, ha abból tisztességesen meg tud élni. Igen, azért egy kutató valaki.
Mondjuk azért nem szabad elhanyagolni
a környezet.
Azt a modellt, amit nekem és a környezetemnek sikerült évtizedek óta megvalósítani, nevezetesen olyan szakmai kapcsolataink, olyan baráti kapcsolataink voltak kiváló amerikai, meg német, meg francia kutatóintézetekkel, hogy szívesen láttak bennünket évente 2-3 hónapra mindig. Tehát ugyanoda. Én mikor megérkeztem Amerikába, meg volt az íróasztalom, elővettem a csavarhúzómat, és már mentem, csavartam be a potmétert, állítottam, szóval amikor kialudtam magam. Na most ezt, ha ezt meg lehet valósítani, ez a legjobb modell, mert akkor az ember benne van a világ vérkeringésében, és itthon is teljes feladat tud vállalni. Ez kell azért szerencse, meg egy olyan partner, akik megelégszenek, hogy mondjuk a jó magyar kutató az csak 2-3 hónapot van ott náluk. De ha ezt sikerül kiépíteni, és most már ezek a pályázatok ezt nagyon lehetővé teszik, tehát ezek a velünk pályázó nyugati partnerek zöme ilyen, hogy oda járnak ki, ők jönnek, mi megyünk, tehát egy élő szerves kapcsolat van, akkor nem nagyon fognak remélhetőleg elmenni, de ez az, ami megint, hogyha nem tudunk semmivel hozzá járulni, mert továbbra sem lesz meg az a modernizációja a felszerelésünknek, amit évente mindenképpen kell, ugye, akkor ez is összeomlik, mert azért akkor alamizsnává válik, és nem valódi együttműködésre.
Egyébként ugye egész Európában és Magyarországon is gond az, amiről hát az elején beszéltünk, hogy igazából ugye Magyarországon kevés a tudományos kutató, és Európa szerte tapasztalják azt, hogy a gyerekek nem választják a tudományos pályát, nem elég vonzó a tudományos pálya, és hát lassacskán, hogy Európában sem lesz elég kutató. Tud-e valamit tenni az akadémia azért, hogy ez a folyamat megforduljon? Tehát hogy lehet visszahozni a gyerekeket, a gyerekek érdeklődését a tudomány iránt?
Azt az általános iskolában már el kellene kezdeni. Nem, megint csak azt mondom, hogy megerősítve az előbb mondottat, hogy nem magyar probléma, ez valóban a világ problémája. Van egy olyan szervezet, Inter-Academy Panelnek mondják, a világ tudományos akadémiai együttműködése ez a szervezet. 3 évente ülésezik, legutóbbi ülésén volt is egy ilyen határozat, fölhívni valamennyi döntéshozó figyelmét arra, hogy a tudomány fontos, a tudomány oktatása nagyon fontos, ez mintha nem kapott volna kellő hangsúlyt. Tehát én is kaptam alá is írtam a Vizi Szilveszter elnök úr nevében ezt a határozatot, tehát kaptam egy anyagot azzal, hogy az oktatási miniszterhez juttassuk el, és minden a világ, hát csak nem minden oktatási miniszter ezt megkapta. Ebbe logikusan elmagyarázzák, hogy miért fontos a tudomány, egy másfajta gondolkodásmód, probléma megoldási készség, a valósággal való állandó szembesülés, ami ha nem fog valaki tudománnyal foglalkozni, de fiatalságában megérti, hogy ez mit jelent. Megismételhető kísérlet, mi az, hogy igaz, mi az, hogy nem, mi az, hogy hipotézis, akkor az egész életében haszna lesz belőle. Tehát remélem, hogy lesz egy valamikor egy változás ebbe az irányba.
Egyébként a világszerte divat például ilyen tudományos fesztiválokat és hasonlókat rendezni, tehát a tudományos kutatóintézetek, az akadémiák kivonulnak az utcára, hogy úgy mondjam, és kis árus bódékban árulják a tudományt. Nincsen ilyen elképzelés itt Magyarországon?
Volt tudománynapja.
7.
éve volt
tudománynapja. Én nekem mondjuk az egyik legkedvesebb feladatom évente, hogy a műegyetemen, ahol tanítok, a villamosmérnöknek jelentkező, vagy arra gondoló diákoknak auditorium maximumban 1000-1200 gimnazistának tartok egy órás kedvcsinálást azért, hogy gyerekek, a mérnöki szakma izgalmas, etikailag tehát az emberiségnek abszolút érdeke, hogy olyan mérnökei legyenek a következő évben, vagy a következő időszakban, és hogy milyen kihívás egy fiatal mérnöknek az, hogy tulajdonképpen az emberiség megmentésén tud dolgozni, hiszen az föld lakhatóságának a fenntartása az nagyon nagy mértékben mérnök, és valamilyen módon mérnök gondolkodású embereken múlik annak a megvalósítása, és én látom ott a csillogó gyerekszemeken, hogy csomóan jönnek is.
És azok azután később esetleg megjelennek a hallgatók között?
Találkozom, én a villamosmérnökök első évének azért az anyagtudományt, azért, hogy úgy mondjam, erőszakosan bekönyököltem abba a tárgyba magam, hogy lássam, és tényleg olyan víziót sugalljon az ember ezeknek a kölköknek, ami például a magam fajta vénembert ugye már megtartott évtizedekig ezen a pályán. Szóval, hogy mi az, amit az ember úgy érez, hogy is mondjam, tehát apoteotikusan, vagy apoteózisszerűen, hogy miért kell ezt a szakmát, a tudományt, a mérnökben manifestálódó végül is tudományt csinálni.
Visszakanyarodva az eredeti témánkhoz, még a hátralévő 2 percben azt kérdezném meg Meskó Attilától, ugye nyilván itt egy alku kezdődik a pénzügyesekkel, hogy milyen az alkupozíciójuk? Tudnak-e kínálni? Van-e egyáltalán ebben a rendszerben annyi tartalék, hogy némi engedményt kínáljanak azért, hogy viszont másutt megtarthassák például az OTK-t, például a fiatal kutatók és így tovább azokat a pénzeket, amik elengedhetetlenül fontosak, mert a hiányuk jóvá tehetetlen kárt okoz. Van-e azért tartaléka az akadémiának?
Hát az elején mondtam, hogy amíg elhanyagú vagy elhalasztható, az a beruházás, felújítás.
Azért még nem dőlnek össze az épületek, pontosan. Ki lehet bírni.
Na most egyébként, mikor én ezt elmondtam, mondjuk január végén, akkor másnap a Pécsi Egyetemen leomlott az orvosi nagy előadónak a menyezete, és másnap találkoztam a Pécsi Egyetem rektorával, és a Magyar Nemzetben ott volt a fölirat, hogy én azt mondtam, hogy legfeljebb az összedőlés előtt álló épület kell felújítani. Na most ez nem volt pontos, mert én azt mondtam, hogy ha nagyon muszáj, akkor azt lehet elviselni, hogy bár az ember szívesen felújítaná, de korlátozza magát, hogy csak azt, ami az élet és a vagyonbiztonság miatt feltétlenül szükséges. De én nem gondoltam rájuk. És olyat, ahol kimondom
az
most,
élethez ilyen
kérem szépen, mindenütt, ahol a fal leomolhat, újítsák föl. De valóban van, amit be lehet szerezni 2005-ben. Van, amit el lehet tolni, de nem lehet eltolni a fiatal kutatókat, nem lehet eltolni az intézeteinkben, nem szabad, hogy jelentősen csökkenjen, vagy csökkenjen az ő támogatásuk.
És ez nem is a fizetésükről, hanem a kutatási lehetőségekről, hogy ez egy különös állatfaj a tudományos kutató, neki fontosabb a műszer, mint a még fényesebb autó. Ugye?
És hát ugye van ilyen, hogy könyvkiadás, folyóirat kiadás, nemzetközi kapcsolatok és egyebek, ezeken is valamit lehet, de túl sokat nem.
Hát nagyon szépen köszönöm Gyulai József, Meskó Attila, hogy eljöttek hozzánk beszélgetni ezekről a nagyon fontos kérdésekről. Itt ért véget a mai élő tudós fórum, amelynek a munkatársai voltak Bán László, Varga Anna, Jámbor László és a műsorvezető szerkesztő Egyed László. Viszont hallásra!